Pepin bácsi szétrakta Schuster kincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyit élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
Biciklin.
Lófarát! Hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító, vagy bőrhulladékgyűjtő. Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, ha biciklinak adna rá a császár.
Hát a császár is biciklin közlekedett?
Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklinak adna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
A biciklit.
Lófarát! Ezt a címet meg a sasta cégtáblájáról.
Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővett egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta és intett.
Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint? Schuster csiriz!
És a székre tette a kinyitott dobozt. S az ülésteremből székzörgés, tompa beszédhangok, cipőtalp csusszanások hallatszottak át a falon. Aztán lassanként elcsöndesültek a székek, Francin megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyár előző havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsin bácsi, kockáztattam meg. Egy ilyen udvari szállító az nagy birtokokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye?
Lófarát! Mit locsog itt össze-vissza, mint egy taknyos kölyök? Mi dolga volna marhákkal meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábít nyitotta vele a kisjányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kisjánya homlokára.
Józsin bácsi, a láttal az a Francin unoka fivére volt?
Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő. Meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat, megy, és és úgy lépett be megint az osztályba az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött, kérem, látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsin bácsi? Kérdeztem gyengéden.
Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, Balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországba, valahol Nihovoch Radistében, és amikor a Balkáncúg hetente egyszer átment Nihovoch Radistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a Balkáncúgból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parízer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, mi szerint hajlat. Ez meg itten az aljarész, mi szerint talp, ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg, sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich udvari szállító...
Ulrich!
Weinlich! Vejn, mint bor! Szóval egy tökfej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember, maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tökfej meg azt mondja, adja el a zsidóknak! A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is, mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
Pepinke!
Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke, sógorasszony ostobaként, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve tovább oktatott.
Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, avagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon a sarokráma, mi szerint keret, hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsim bácsi, ez ugye egy abnémer.
Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, mi szerint leszedő kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, mi szerint fareszelő.
Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin. Begyűrte a nyakkendőjét, széttárta a karját, és letérdelt. Két rét görnyet Józsim bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbégatsz úgy?
És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
Nem én voltam.
Hát ki? Talán én? Mutatott magára mindkét kezével Francin.
Valaki itten, bennem.
Mondta Pepin bácsi, és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francin, felemelte a kezét, és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja, Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a Francin hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek, de felhangzott a sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének, Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, barzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francin eltartotta magától a kezét, a nyakkendőt tartó gumi megfeszült. Hozok egy kis langyos vizet, mondtam. De Francin hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francin nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Au! Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Francin szem elé tartotta, és büszkén így szólt.
Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja, a Salamander cég gyártja!
És feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert.